volna galérom mögé. Ide figyeljenek, angyalkák! Mondtam kissé határozottabban. Maguk ketten itt vannak, eddig rendben. Az előbb bejött valaki oda, és mutattam a szalonunkat, egy kocsival és rajta italokkal. Egy harmadik stewardess, értik?
Ó, igen,
mondta az egyik, az alacsonyabbik, és kevésbé szép.
Én voltam.
Nem, nem maga volt. Magasabb volt magánál, és nem akartam kimondani, hogy szebb.
Akkor lehet, hogy én voltam,
sietett a segítségére a másik. A teját én vittem, kerekes kocsin. Nem, nem is maga volt. És nem csak teját hozott, hanem viszkit és kekszet is. Hol van a harmadik lány?
Egymásra néztek értetlenül, aztán egyikük, amikor látta, hogy nincs már viszki a poharamban, tölteni készült.
Elhárítottam, és makacsul folytattam a kérdezősködést. Hol a harmadik lány?
Alig, hanem ekkor értették meg, hogy nem tréfáról van szó.
És nem azért beszélgetek velük, mert unatkozom. Elkomorodtak. Az alacsonyabb bekattintotta az ital szekrény ajtaját.
Nincs harmadik lány. Csak mi ketten vagyunk.
Kell lenni, értsék meg az előbb.
Nincs harmadik lány.
Sarkon fordultam, és ott hagytam őket. Visszamentem a szalonunkba. Ahogy végigfutott a szemem a sorokon, ismét feltűnt, hogy milyen kevesen vagyunk a gépen. Az egyik szalonban két fehér ruhás lány szundikált. Felettük a polcon teniszütő. A másikban szemüveges öregasszony olvasott egy fekete táblás könyvet, talán a Bibliát. Keresztül léptem Dögevőn, aki még mindig a földön ült, de nem huppantam rázülésemre. Dögevő nagyot nyögött, hogy átkecmeregtem rajta. Lehajoltam és megfogtam Villa Lobos tábornok karját. Velem jönne egy percre?
Én?
Kérdezte szorongva, és kerekre tágult a szeme. Hová? A stewardessekhez.
Szóval összejött a dolog?
De tudja, az én koromban már. Inkább vigye magával Mr. Dögevőt. Nem arról van szó, mondtam. Megfigyelt az a stewardess, aki rám kacsintott?
Megé, miért?
Jöjjön velem egy percre. Kelletlen képet vágott, de mégis felemelkedett.
Nem mondaná meg, hogy miért. Mi a fene ez a nagy titokzatosság?
Valamit mutatni szeretnék.
Nekem is?
Tudakolt a Dögevő, és felállni készült. Én is megfigyeltem a csajt. Valami nőügy?
Nem tudom, mondtam.
Jöjjenek.
Dögevő felcihelődött, így a tábornok kifért mellette. Én mentem elő, utána Villalobosz, a sort Dögevő zárta. Szemem sarkából láttam, hogy az egyik teniszező lány kinyitotta a szemét, és elismerő csodáltal pislantott a dobos lila taréjára. A teakonyha ajtaja csukva volt. Megpróbáltam a kilincsét, nem engedett. Oda bentről, mint a suttogást hallottam volna, amiben persze azért nem lehettem annyira biztos. Nehéz meghallani a suttogást egy felhő között bukdácsoló repülőgépen.
Nos?
Tudakolt a Villalobosz, és meghúzogatta bajuszát.
Most mi lesz?
Megkeressük őket egy pillanat. Átrobogtam a másik szalomba, és sikerült is felfedeznem a szebbik stuvit, amint éppen néhány plédet cipelt valahonnit valahová. Jöttünkre felpillantott, majd gyorsan lesütött a szemét. Hátrafordultam. Ez volt az a lány. Villalobosz eltűnődve figyelte, és talán kicsi hosszasabban időzött a lány keblei körül, mint azt az azonosítás feltétlenül megkövetelte volna.
Ez, mondta aztán határozottan. Nem ez,
rázta meg a fejét Dögevő.
Egészen biztos nem ez.
Villalobosz vasvilla szemekkel nézett rá.
Maga mondja nekem, hogy nem ez, amikor ez mi? Tudja, ki voltam én? Ezer indokínai katona közül első bemutatkozás után 500-nak már tudtam a nevét, és mind az ezret meg tudtam különböztetni egymástól. Akkor sem ez,
csattan fel Dögevő. Éppen közbe akartam vetni magam, amikor a szalon végében feltűnt a másik lány.
Dögevő rápillantott, aztán győztes mosoly terült szét az arcán. Oda nézzen, tábornokom, ott a csaj. Szóval, hogy volt azzal az ezer indó valamilyen katonával?
Villalobosz mérgesen toppantott.
Hülyének néz, ember! Nyilvánvaló, hogy nem ez a lány volt, hanem a másik. Nincs magának szeme, tábornokom. Maga szerint melyik volt, bogár szakértő?
Tökéletesen mindegy, mondtam letörten. Amelyiket akarják.
Harmadik fejezet. Visszamettünk a helyünkre, megvártam, amíg dögevő kényelmesen elhelyezkedik a földön, a tábornok az ülésen, majd mormogtam valamit, és magukra hagytam őket. Éreztem, hogy csodálkozó szemekkel követik minden mozdulatomat, de nem fordultam hátra. A két lány egymással szemben ült a teakonyhában, és az asztal lapjára függesztett a szemét. Jöttömre felnéztek, aztán, mintha csak megijedtek volna tőlem, ismét az asztalra bámultak. A kisebbik valamit mondott a nagyobbnak, és a szebbnek csak hogy taj nyelven, amivel egyetlen szót nem értettem. Lesiettem a lépcsőn a leprásokhoz. A zenekar, mintha mi sem történt volna, nyugodtan hortyogott, a viszki és a dzsinszak pedig, mintha még inkább erősödött volna. Az agyagszobor ott himbálozott velem szemben, nyakán a zsinórral. Ismét a kezembe vettem, és ismét éreztem, hogy liba bőr fut végig a hátamon. A figura arca minden kétséget kizáróan a harmadik, nem létező sztjuárdesszé volt. Eleresztettem a bábut, úgy forgott, hintázott velem szemben, mintha igazi akasztott ember lett volna. A leprások békésen hortyogtak. Némelyikük egészen a fejére húzta takaróját, mintha fázna a kellemesen meleg csomagtérben. Végigfutott rajtam a gondolat, hogy a pokrócok alá kellene néznem, de még idejében lebeszéltem magam róla. Végül is, milyen alapon ütöm bele az orrom olyasmibe, ami nem tartozik rám? Ha a sztjuárdesz úgy látja jónak, hogy bebújjék valamelyik leprás mellé, hát csak tegye. De miért tagadják le a többiek? Félnek, hogy feljelentem őket a légitársaságnál? Megvontam a vállam, és elhatároztam, hogy feladom a keresést. Éppen megfordultam volna, amikor észrevettem egy ajtót a bőröndök mögött. Középen becsukló, szokványos repülőgép ajtó volt. Semmiféle betű vagy jel nem volt kirakva rá, se toalettet nem jelzett, se konyhát. Az agyagfigura lassan megállt a forgásban, és arccal az ajtó felé nézett. Mintha arra biztatott volna, hogy menjek oda, és nyissam ki. Meg is tettem volna, ha nincsenek útban a bőröndök. Ahhoz azonban nem fűlött a fogam, hogy nekiálljak elpakolni őket az útból. Bosszusan meglöktem a szobrocskát, aki hintázott egyet, aztán megállapodott. Arccal az ajtó felé. Lehajoltam, és sóhajtva rakodni kezdtem a bőröndöket. Nagyjából a felénél tarthattam, amikor megrecsent valami a közelemben. Áthelyeztem a testsúlyomat, és egy jó nehéznek látszó kézitáska után nyúltam. Aztán visszaejtettem a többi közé, amikor megláttam, ki jön. Dögevő volt a lila tarajjával. Megállt velem szemben, és érdeklődéssel nézte, mit csinálok. Akkor szólalt csak meg, amikor már majdnem kész voltam.
Mi ez? Valami torna?
Meg szeretném nézni, mi van az ajtó mögött. Oda kapta a szemét, aztán megsimogatta a taréját.
Mondja, maga egészen biztos abban, hogy normális?
Nem válaszoltam. Erre lehajolt, és segített elrámolni a maradék bőröndöket. Ez a maguké? Vögtem a felakasztott agyagfigurára.
Ez? Nem hinném. Miért nem vettünk? Miért?
Mert itt lógott a zenekara előtt. Ez az a lány ugyanis, akit én keresek. Óvatosan hátrébb lépett, összeráncolt a szemöldökét.
Milyen lány?
A sztjuárdesz. Most már kifejezett aggodalom csillogott a szemében.
Tényleg jól érzi magát?
Felelet helyett az ajtóhoz léptem, megfogtam a kilincset, helyettesítő gombot, és megnyomtam. Az ajtó megmoccant. Elkezdett befelé csúszni. Odaver sötét volt. Amennyire láttam, az ismeretlen rendeltetési fülke nem lehetett nagyobb, mint a fenti teakonyha. Dögevő, óvatosan oda settenkedett mögém. Alig, hanem még mindig tartott tőle, hogy kitör rajtam az elmebaj, és megpróbálok kárt tenni benne. Határozott mozdulattal belőttem az ajtót. Kisé oldalra léptem, hogy a csomagtér fénye behatolhasson a fülkébe. Ahogy a halvány